rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Györfi Miklós. Jó estét kívánok! Köszöntöm a stúdióban Horányi Özséb egyetemi tanárt, kommunikáció professzort. Abból az alkalomból hívtam ide, hogy ma délelőtt a Corvinus Egyetemen a Társadalmi Kommunikáció Doktoriskola évnyitója volt, amely szerencsém volt ott lenni, amelynek egyik vezetője, Horányi professzor. Azt mondtam neked, áruljuk el, hogy mi nem tegnapról ismerjük egymást.
Így van.
Hogy két dologról szeretnék veled beszélni. Egy, a felsőoktatásról, mert a dolognak van aktualitása, másrészt pedig erről a bizonyos tudományról, amit ti műveltek majd ebben a doktoriskolában is, a társadalmi kommunikációról. Ennek is van értelme, hogyha erről beszélünk. Azt mondja-e mindenki, hogy bizonytalan az egyetemek finanszírozása és nagyon veszélyes helyzet alakult ki a felsőoktatásban. Hogyan látja ezt a professzor, aki ma tulajdonképpen egy nagy dicsőséget is ülhetett, hiszen tudom, hogy régóta dolgoztok ezen, hogy ez a doktoriskola meg tudja kezdeni a működését.
Hát így van, hát volt előzménye Pécsen, és most 2-3 évig nem volt, és most indul újra, úgyhogy ez valóban egy nagyon jó dolog. De hát az, én azért 30 éve benne vagyok ebbe a felsőoktatásba, úgyhogy a kérdést azt értem. Nem gondolom, hogy nagyobb a bizonytalanság, mint 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Másfajta bizonytalanságok vannak, egyik jobb, másik rosszabb, de nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy a felsőoktatás az egy roppant bonyolult társadalmi rendszer. Egyáltalán nem demokratikus módon működik. Hiába lehet azt mondani teljes joga Magyarországról, hogy demokrácia van, még akkor is, hogyha vannak olyan jelenségek, amiknek nem örülünk. De a felsőoktatás és jelesen az egyetem, az nem egy demokratikus intézmény. Ott nem arról van szó, hogy a többségnek kell eldöntenie dolgot. Pontosabban nem volna szabad, hogy ilyen legyen, mert most ilyen. Az egyetem az egy arisztokratikus intézmény.
Akkor is, ha az utóbbi 10-20 évben eltömegesedett ez az oktatás, egyrészt hál' Istennek, másrészt pedig sajnos. Ezt mind a kettőt hozzá szokták tenni.
Nagyon szívesen beszélek az eltömegesedésről, és arról, hogy ez mit jelent, mit nem jelent, és így tovább. De amikor azt mondom, hogy az egyetem az nem egy demokratikus intézmény, akkor nem arról van szó, hogy 100 hallgatója van, vagy 10 000, hanem az, hogy hogy működik. Méghozzá abban az értelemben, hogy működik, hogy hogy vannak kinevezve a tanárok, hogy jön létre egy oktatási program, és így tovább, és így tovább. És ez ma sokkal inkább egy tömegdemokrácia módjára, többségi szavazások keretében, és nagyon kevéssé az olyan testületek eredményeként, amelyek valóban kompetensek. Mondok egy egyszerű példát, amit mindenki megérthet, én szerintem nem kell nagyon egyetemistának lennie, már úgy, hogy egyetem értőnek lennie, és az első pillanatra meg is lephet valaki. Tehát például jelenleg az egyetemek legfőbb döntési fórumán, szenátusnak hívják ezeket, a diákok praktikusan 1/3 arányban részt vesznek, és minden esetben szavaznak. Ez azt jelenti, hogy bármikor, bármi a segítségükkel leszavazható. Egy háttér alkú, és megbukott minden. Na most vegyünk például egy oktatási programot. Egy diák, aki bent van az egyetemen, meg tudja azt ítélni, hogy neki az oktatási programba erre vagy arra a tárgyra szüksége van. Nem tudja megítélni. Ő legfeljebb azt tudja mondani, hogy mondjuk a Corvinus Egyetem valamelyik szakán nem tanítanak olyat, amit ő tud a társadalomba hasznosítani. De ennél tovább nem tud menni, pedig megy. Na most azért, mert törvényes felhatalmazása van, teljesen joguk van ezt csinálni. Tehát erre mondom azt, hogy ez nem egy demokratikus intézmény, hanem arisztokratikus. Itt a megszerzett tudás, a részvételnek a mélysége, és így tovább, sokkal többet kellene, hogy számítson, mint amennyit jelenleg számít.
Miért nem számít eléggé? Ez összefügg az eltömegesedéssel? Vagy összefügg ezzel a, hogy mondjam, ilyen látszat demokratikus, lobbizós játékkal, ami például egy szenátusban megtörténhet, de egy akkreditációs bizottságban is megtörténhet.
Így van. Én azt gondolom, hogy ennek nagy történeti háttere van. Magyarországon jelentős társadalomtörténeti előzményei vannak. Ma nem sik azt mondani, hogy valamit máshogy kell eldönteni, mint demokratikus módon. Pedig hát bárhogy is nézzük, a relativitás elmélet nem azért érvényes, mert sokan azt mondják, hogy érvényes, hanem azért érvényes, mert érvényes. Na most, aki ezt észrevette annak idején, az egészen biztosan másként néz az oktatandó dolgokra, az anyagra, mint az, aki legfeljebb csak érti, hogy hát nem ok nélkül volt nagy fizikus annak idején Einstein.
Az sem magyarázza, vagy hogy mondjam, nem támogatja meg ezt a szerinted nem igazán jó gyakorlatot, hogy ma már azért, és még tegnap is, akik az egyetemen tanulnak, és a szenátorból akarnak dumálni abban, hogy milyen tárgy legyen, vagy milyen tárgy ne legyen, vagy felhasználhatók. Ők fizetnek ezért, vagy a szüleik fizetnek. És ők úgy gondolják, hogy ez valamiféle piac, féle szerűség, ahol nekik is van valami beleszólásuk abba, hogy ott mi legyen. Ugye egy teljesen hülye elképzelés?
Nem. Én is nagyon gyakran hallom ezt az érvelést. Annak idején, amikor először megjelent a magyar felsőoktatásba ez a valahogy a fizetős képzés, vagy szóval tehát, hogy nem egy állami központi finanszírozás, hanem valami mellette, hogy ez el fog vezetni oda, hogy a diák az nem csak fizetni fog, hanem megrendelő is lesz. Én azt gondolom, hogy ez nem következett be. Nem erről szól a történet. Én nem látom annak a dolgát, hogy mondjuk akik, nagyon sokan nem is tudják például egymásról, nagyon sok helyen ez a dolog nem publikus. Nem azért, mert nem lehet, hanem mert nem publikus.
Hogy ki fizet ki,
igen,
nem?
Igen, igen. Tehát ez nem. De mondok egy másik dolgot, ami talán ennél sokkal lényegesebb, és hogy is mondjam, adatokkal visszaigazolható. Ugye néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon nagy változás a felsőoktatási kurikulumokba, tantervekbe, és ez pedig az, amit népszerűen úgy szoktak hívni, hogy Bologna folyamat.
Igen.
Most ennek...
Kétszintű képzés.
Ez az. Ennek, vagy három, ugye más...
A doktorival PhD-vel, együtt, igen.
Ennek a lényege az, hogy a korábbi praktikusan 5 év egy 3+2-ös lépcsőre lett. Az első is ad egy egyetemi diplomát, ugyan nem azt a fokozatot, mint a második, de valahogy az... Szóval ad egy diplomát.
Igen.
És mindenki azt gondolta, hogy az első vagy alapdiploma után a társaság túlnyomó többsége be fog iratkozni a mesterdiplomáért való tanulmányokért, tehát a második fokozatért. És most már évek óta azt lehet látni, hogy ez nem, nincs így. Éppen, hogy nincs így. A mesterfokú stúdiumokat alig lehet betölteni emberekkel.
Mi a magyarázat?
Na ez az. Hát erről szól a történet szerintem. Hát van egy társadalmi presztízs. A társadalmi presztízs minden kétséget kizárólag az ma, hogy menjünk el az érettségi után valahogy még egy kicsit tovább.
Hogy valami diplománk legyen.
Valami ilyesmi. De abban már nincs benne, hogy még plusz erőfeszítés, hogy egy mondjuk régi értelemben vett teljes diplomát kapjak.
Ebből azt olvasod ki, hogy itt nem a megszerzendő tudás a fő cél, hanem valami formalitás.
Nem. Lehet, hogy ez is van, én nem ezt látom. Nem. Tehát azt gondolja valószínűleg a diákok legnagyobb része, hogyha megvan a BA diplomája, tehát ez az alapdiploma, hogy nincs másra már szüksége. A társadalomban amennyiben egy diplomás el tud valahogy boldogulni, nem egy egyszerű dolog, úgy ő ezzel a BA diplomával el tud boldogulni. Na most ugyanakkor viszont az egyetemek, és mögötte a Magyar Tudományos Akadémia, ami egy külön ügy, hogy ez hogy van, az egy másik presztízs sorrendet diktál. Az azt mondja, hogy a BA az nem elegendő, egy MA kell, és az igazi képzés az a PhD-be van, a doktori fokozatban.
Tehát azt mondják, hogy aki a BA-nál abba hagyja, az kiszállt. Az félúton, kiszállt.
Van,
vagy mit tudom én.
Félúton kiszállt egy akadémiai fokozatoknak a megszerzésében, és ő tulajdonképpen föladta valahol.
Neked nem tetszik ez a bolonyai processzus
színű? Én ilyet nem mondok. Ez egy oktatás szervezési keret a bolonya, és abban ugyanúgy lehet jól csinálni a dolgot, mint rosszul.
Világos.
Hogy most Magyarországon sokan úgy mondják most, hogy rosszul, az egy dolog. Egy másik pedig, hogy nem eldobni kellene, hanem megjavítani. Mert egy ilyen nagy rendszert, mint az oktatási, a társadalom oktatási alrendszere, nem lehet néhány évenként rángatni.
Ne felejtsd el, mit akartál mondani, mert egy pici szünet után folytatjuk.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szót követ. A mikrofonnál
Györfi Miklós. Vendégem továbbra is Horányi Özséb egyetemi tanár, a Corvinus Egyetem professzora. Azt hiszem, ott beléd folytottam a szót, amikor elkezdtél beszélni az akadémiai presztízsről, és elkezdtél a társadalmi presztízséről beszélni a diplomának vagy a tudásnak.
Igen, azt akartam mondani, vagy úgy folytattam volna, hogy ma úgy látszik, hogy a társadalomnak van egy egészséges felismerése, amelyik azt mondja, hogy valóban tovább kell lépni, és a korábbi megelégszünk az érettségivel, nél több tovább kell menni, de nincs szükség a második fokozatú egyetemi diplomára, és pláne nem a doktori képzésre. Én ezt azt mondanám, hogy a társadalom egy ilyen presztízs sorrendet állít föl, hogy ott meg lehet állni, minden további.
Bocsássák, pedig a lózunk, hogy a holtig való tanulás, vagy mi a túrónak hívják, élethosszig
Igen.
való tanulás. Ez a lózung, ez valahogy benne van az ilyesfajta közbeszédet.
Ez benne van, de ez nem feltétlenül jelent egy egyetemi fokozatokban való előrelépést. Ez lehet olyan tanfolyamoknak és mindenféle egyéb ráképzéseknek.
Tréningeknek,
amitől valami helyi dolgot jobban tudok csinálni. Jaja. Tehát ezt is jelenthet.
Jaja.
Eredetileg nem ezt jelentette, hanem eredetileg azt jelentette, hogy a vasesztergályos elment, már bocsánat az ócska viccért, nőgyógyásznak. Azért, mert nem kellett vasesztergályos, de hiányzott a nőgyógyász. Tehát az egy valódi váltás volt. Most ezek nem ilyen természetűek. Na, de hogy visszatérjek az eredeti dologhoz. Tehát van egy, a társadalom szervezés szeretne egy akadémiai értelemben presztist, hogy is mondjam, fölkínálni, esetleg szeliden terelni a társadalmat, hogy fogadja el. És a társadalom javarésze nem fogadja ezt el. És azon egyszerű okból kifolyólag nem fogadja el, gondolom én, vagy így látom, mert egyszerűen a magyar társadalom szervezettség nem áll ott, hogy annyi BA-nál nagyobb fokozatú diplomásra legyen szükség. Nem tud jobban érvényesülni egy ember, ha van egy MA diplomája, mint ahogy tud érvényesülni egy BA diplomával.
Értem, amit mondasz, de legalább te sajnálod, hogy így van?
Én nagyon sajnálom.
Ja.
Én nagyon sajnálom, mert például az Európai Uniónak az a törekvése, hogy a diplomások száma a lakosság, már a megfelelő szám, tehát megfelelő értelme, a lakosság számának kb. A 40%-át jelentse, az Magyarországon katasztrofálisan alacsony. Na de nem azért alacsony, mert nem volna, hogy hol kiképezzék őket, meg a magyarok alkalmatlanak erre, hanem mert minek. Hát ugye az a néhány éve elindult rettenetes vándorlás. Tehát ez egy 56 óta most megint van valami olyan dolog, ami ha nem áll le időbe, akkor nagy baj lesz belőle. Tehát az, hogy a diplomások elindulnak a Lajtán túlra.
Ja.
Na most ez ennek az oka, hogy nem találnak magukhoz méltó, nekik megfelelő, megfelelően megfizetett munkát.
Hát akkor azért talán nem velük van baj, hanem inkább a társadalommal, nem?
A társadalom szervezettségével, így van, pontosan. Így van. És akkor, amikor azt mondom, hogy az egyetem benne van a társadalomban, akkor nem egyszerűen az a kérdés, hogy a Debreceni Egyetem versenyképes-e a Budapesti Egyetemmel valamelyikkel. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy tud-e olyat, amire a társadalom szüksége van. És egyre inkább azt kell látni, hogy a társadalomnak nincs szüksége ennyi diplomásra.
Ez megmutatkozik olyan dolgokban is, hogy amikor kimondtad ezt a mondatot, hogy jó lenne, ha sokkal többennél nem lehet feltölteni a mesterszak.
Igen.
Keret számait, akkor ezt jelentett, hogy éppen most csökkentették. Azt mondták, hogy a BA végzetteknek csak 25%-a mehet tovább. Ez rendeletileg meg van mondva.
És ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen mindenki, aki akart menni emára, az el tudott menni. Na de ez, hogy mondjam...
És nem voltak annyian, ezt akarod mondani.
És még annyian se voltak.
Igen.
Na de ez azt jelenti, hogy kormányzati szinten is föl van ismerve az, hogy az MA az nem lesz olyan népes, mint ahogy annak kellene lennie egy akadémiai presztízs értelmében. Itt most az a kérdés, hogy milyen következtetés van ebből levonva. Én nagyon félek tőle, hogy a tömegdemokráciának megfelelően egy olyan következtetés van levonva, hogy akkor nekik nincsen erre szükségük. Ahelyett, hogy előbbre tudnánk nézni, és nagyon remélem, hogy végül is ez fog történni, és arra rájönni, hogy nem arról van szó, hogy Gipsz Jakab rosszul ismeri fel az érdekeit, hanem arról
mert
szó...
Mert ilyen is van, vagy lehet.
Persze, hogy lehet, sőt, nyilván van is. De nem erről van szó alapvetően, hanem arról van szó, hogy a társadalom Gipsz Jakab részére nem tud fölkínálni olyat, amit ő szívesen, jókedvűen és a saját hasznára is meg tud csinálni.
Horányi professzor mit szól ahhoz, hogy pénzkivonás van, erőteljes pénzkivonás van a felsőoktatás finanszírozásából, és ez látható.
Felsőoktatás finanszírozásából is van pénzkivonás, ahogy az egészségügyből is van pénzkivonás. Nagyon sok olyan nagy társadalmi alrendszer van, ami hasonló helyzetben van. Én alapvetően nem ebben látom a problémát, hogy pénzkivonás van. A pénzkivonás most már elérte körülbelül azt a szintet, hogy de nem ebbe az évben, hanem mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy minden utóbb megvont forint már közvetlenül a minőségbe megjelenik.
Azt hiszem nem vagyunk a végén még.
Azt nem tudom.
A helyzet is olyan.
Én ezt se tudom.
Ja.
Hallom, meg olvasom, de nem tudom.
Uh-huh.
Én nem ezt a dolgot látom a legfontosabbnak, hanem azt, hogy az egyetemek, tehát ezek a társadalmi értelemben nagyon bonyolult, és éppen a tudás miatt, hogy a tudása, hogy lehet kezdeni valamit, nagyon bonyolult szervezeteknek az önkormányzata szűnt meg az elmúlt évtizedekben, vagy elmúlt másfél évtizedben.
Itt megszűnt. Az egyetemi autonómia csorbulása.
Az egyetemi autonómia, ami megszűnik akadémiai értelemben, tehát a tartalom értelmében, megszűnik például a kutatásfinanszírozás értelmében. Ha mondjuk például az akadémia elnökének van egy zseniális gondolata, ez, hogy hazahozni Magyarországra a jeles kutatókat, és legfőképpen Magyarországon tartani a következő kutató generációt.
Visszaszipkázni a...
Így van. Ez a lendületprogram. Igen. Ez pénz kell, és így tovább. Nagyon jó. Na de ezt nem az akadémiának kéne csinálni. Ezeknek az ezt az egyetemeknek kéne csinálni. Na most nem csinálják, vagy nem tudják csinálni. Annyira nem tudják csinálni ebbe a pillanatban, például idén nyáron úgy változott meg az egyetem belső struktúrája, ez egy nagyon nagy változás. Még nem látszik a minden szempontban a következménye, csak gyanítható, hogy mi lesz. Hogy az egyetemek gazdasági főigazgatói kikerültek a rektor alól. Tehát nem a rektor a munkáltatójuk. Ráadásul nem is az egyetemet felügyelő emberi erőforrás minisztérium.
Hanem az állam?
Nem, a gazdasági. Uh-huh. A gazdasági. Na most gazdasági eszközökkel minden tartalmat és minden eljárást lehet befolyásolni. Na most ez az igazi probléma. Tehát nem az, hogy nem lehet venni egy új berendezést, mert nincs pénze, hanem az az igazi probléma, hogy egy kutatóhely, egy egyetem nem tudja eldönteni, hogy most így vagy úgy, ezt vagy azt csinálja, mert nincs hozzá meg a kompetenciája. Mert a kompetenciát elvonta a jelenlegi felsőoktatási törvény az egyetemtől, és végső soron trükkösen és közvetett módon odaadta a gazdasági minisztériumnak.
Hát ha jól tudom, most 4 minisztérium vagy minisztérium féle irányítja, vagy szól bele a felsőoktatásba.
Mert hogy melyik ez a 4?
Hát az egyik ez a gazdasági, a másik a, hogy nem tudom a nevüket, ne haragudj. A másik az oktatási, a harmadik a, mit tudom én, humán előforrás.
Hát az oktatás.
Most olvastam egy újságban, hogy felsorolták a 4-et. Hát
én nem tudom, van még 2 olyan szervezet, amelyik nagyon fontos az oktatás szempontjából, ez az Akkreditációs Bizottság.
De az nem minisztérium.
És főként a minisztérium alá tartozik.
Minisztérium alá.
És a másik pedig az Oktatási Hivatal, de az ugyanúgy oda tartozik.
Az ugyanúgy oda tartozik. Nem, mondanak másféle. Nemzeti fejlesztési
ügynökség. Na jó, de hát az egy pénzosztó szerv. Tehát oda pályázni kell.
De hát az vagy ad, vagy nem.
Na jó, hát ez egy dolog, de az akkor megint az egyetem finanszírozásáról szól. Nem arról van szó, hogy az, hogy van egy hely, ahol
világos,
lehet pályázni.
Világos, én értem, de ezen az úton, vagy nyomvonalon is bele lehet avatkozni a működésbe.
Abszolút mértékben.
Hát hogyne.
Tehát abban a pillanatban, hogy az egyetemnek nincsen meg az autonómiája, ami akadémiai és gazdasági autonómiát egyaránt kell, hogy jelentsen, akkor mindig elő tud fordulni olyan, amire semmi szükség nincsen.
Nem az lehet-e mögött, hogy ez a mi társadalmunk akárhogy is van, nem igazán tudásbarát alakulat?
Hát ez egy, nagyon gyakran mondják ezt, hogy ez így van. Én ezzel szemben azt érzékelem, hogy nem a társadalom tudásbarátságáról vagy barátságtalanságáról van szó. Ha amennyiben erről van szó, akkor az a kérdés, hogy szüksége van. Adott esetben, megint ezt mondom, Gipszjakabnak több lett tudásra annál, ami van. És nagyon gyakran nincs szüksége. Hát akkor meg fölösleges.
Ja.
Nem. Én azt gondolom, hogy egy olyan társadalomtörténeti országban, mint a miénk, ahol az öntevékenységnek, a kezdeményezésnek, a gondolkozzunk mindannyian a saját fejünkkel típusú, majdnem azt mondanám, hogy értelmiségi mentalitásnak nagyon szűk mesdjéje vagy sávja van, és a társadalom legnagyobb része tulajdonképpen arra van beállva, hogy követ, hogy amit mondanak neki, azt megcsinálja, és így tovább. Tehát egy ilyen helyzetben tulajdonképpen, hogy mondjam, hát nincs szükség kritikus, saját fejjel gondolkozó értelmiségre. Na most miért van ez így? Hát a Mohácsi vész óta évszázadokon keresztül Magyarország kiszolgáltatott helyzetbe volt. Az elmúlt mondjuk 20 évben ez másként volt. Nem azt állítom, hogy a Mohácsi vésztől a rendszerváltoztatásig minden
mindig,
egyforma.
Mindig is ugyanannyira, igen.
Ezt nem mondom, de most kétségtelen, hogy az elmúlt 20-22 évben a korábbiakhoz képest egy alapvetően más helyzet is kialakulhatott volna. Igen ám, csak hogy mi még mindig azt a világot éljük, amit örököltünk az elmúlt 50 évben, meg az azt megelőzőekben. Mese nincs, ezt már a Bibliából is tudjuk, hogy 2-3 generáció, míg elfelejtjük azokat a rutinokat, amik korábban voltak, és újak alakulnak ki.
Professzor,
tehát mérhetetlen türelemre van szükség.
Csak az idő, ezzel fogjuk folytatni.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Györfi Miklós. Folytatjuk Horányi Özsé professzorral. Ott hagytuk valahol abba, hogy azt mondtad, hogy ehhez nagyon sok idő és generáció kell, hogy az emberek fölismerjenek bizonyos folyamatokat, szükségszerűségeket.
Egyáltalán egy társadalmi nagy rendszernek az időállandója olyan, hogy csak nagyon lassan lehet mozdítani.
Világos.
És az, amit én most látok felsőoktatásban is, az, hogy nagyon gyorsan, nagyon hirtelen, nagyon sok szempontból előkészítetlenül történnek a változtatások.
Hát akkor, ha áttérhetünk a te igazi, valódi szakmádra, amit évtizedek óta művelsz, én először ezt a fogalmat, hogy kommunikáció, 1980 körül hallottam, amikor valamelyik kollégáddal együtt részt vettetek velem együtt egy beszélgetésben, televíziós beszélgetésben a kommunikációról, akkor még mint nyelvészeti problémával foglalkoztál ezzel az üggyel, és hip-hop 31-2 év telt el azóta tulajdonképpen. És hip-hop egyszer ebből egy disziplina lett itten valahogyan a 90-es évek elején egyetemeken, főiskolákon elkezdődött ennek az oktatása, és nekem az az érzésem, hogy mert sok mindent tanultunk a kommunikációval kapcsolatban, de nem vagyunk beljebb, ahogy mondani szokták. Azt mondta ma a ti évnyitótokon valaki, hogy a társadalom az, nem tudom már ki szerint, lehet, hogy Arisztotelés szerint, nem tudom, addig tart, ameddig a hírvívő szava eljut. Tehát, hogy a kommunikációnak egy társadalom szervezésében, vagy magában a társadalom működésében elképesztően nagy szerepe van. Sőt, a társadalom maga a kommunikáció. Na, hülyeséget befejezem. Megadom
nem,
a lehetőséget
nem,
a reagálásra.
Nem. Egyébként valóban Arisztotelész volt a hivatkozás.
Igen?
Délelőtt, igen. Én azt gondolom, hogy az, ami az elmúlt 2-2,5 évtizedben, tehát mondjuk a 80-as évek elejétől kezdve kiderült alapvetően német társadalomszociológiai kutatásokból, és alapvetően két kutatónak a munkásságának a jóvoltából, az egyiket Niklas Luhmannak hívják, a másikat pedig Jürgen Habermasnak, a Habermas még él.
Igen, itt is járt nem régen.
Igen, tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Szóval ennek a két kutatónak az eredményei nyomán az a felismerés, hogy a kommunikáció valahogy sokkal mélyebben van benne a társadalomban, mint az, hogy barátkozunk egymással, kicseréljük a gondolatainkat, és itt a
már. Hát van egy ilyen Habermasi fogalom, hogy a kommunikációs, az előbb még itt volt a nyelvemene, mindegy, majd eszembe jut.
Tehát én azt gondolom, hogy...
Kommunikatív cselekvés.
Ja igen, hát persze. Hogy a kommunikációs cselekvés. Igen. Ez meg volt ma alapozva az 50-es évek elejétől kezdve, hogy ez így van, és amit említettél, hogy volt a kommunikációkutatásnak egy olyan periódusa, amikor nagyon erőteljesen kötődött a nyelvészethez, az éppen ennek az eredménye, vagy nem tudom, az egyik eredménye, hogy tudnélik, azt felismerték kutatók, hogy maga a nyelvi tevékenység az egy sajátos fajta cselekvés, de egy olyan cselekvés, ami adott esetben túlmutat önmagán, vagyis nem egyszerűen szimbolikus, hanem a világot alakító, megváltoztató tevékenység.
Tehát, ahogy mondani szokás, nem csak szájtépés, pofázás, hanem ennél sokkal.
A világ alakítása. Na most, szóval a Luhmann és a Habermas munkásságának az eredményeként az derült ki, hogy valahogy úgy kell elképzelni a társadalmat, hogy vannak építőkövek, mondjuk például mi, mint emberek, a társadalom tagjai, és ezeket az építőköveket összeforrasztva, csirizelve szoktam mondani, a kommunikáció. A kommunikáció az a közeg, amely ebből a társadalom tagjaiból társadalmat csinál. Úgyhogy itt ezt nem lehet eléggé komolyan gondolni, ezt a dolgot, mert valóban arról van szó, hogy a legalapvetőbb kérdések kommunikatív módon dőlnek el, vagy a társadalom legalapvetőbb kérdéseitről tulajdonképpen kommunikatív perspektívából lehet beszélni, és ez egyre nyilvánvaló.
Meg tudja-e tanulni egy társadalom, ez is tanulás valószínűleg, meg hát magától is megy, mert nem lehet létezni nélküle. Meg tudja-e tanulni, hogy tud kevesebb hibával, ezzel a borzalmas fordulattal élve hatékonyabban csirizelni. Vagy pedig mindenféle zűrzavarok, zsákutcák, deficitek következtében itt szenved, ordibál egymással, dühösködik, mit tudom én, idegeskedik.
Én azt gondolom, hogy nem volna értelme kommunikáció kutatással foglalkozni, hogyha nem lehetne az a reményünk, hogy az így feltárt sajátosságai a kommunikációnak hozzá tudnak járulni egy társadalmi békéhez. Ahhoz a társadalmi békéhez, amiről Magyarországon nagyon gyakran azt gondolják, hogy egyszerűen nincsen meg. Azonban azt gondolom, hogy a kommunikáció az nem csak, a társadalmi béke az nem csak kommunikációból áll, hanem szándékokból is, törekvésekből is. Ezek a törekvések vagy szándékok, ezek kommunikációs eszközöket használnak. Jól vagy rosszul. Egy kommunikációkutató föl tudja tárni, hogy hogyan kell jól használni egy eszközt. Föl tudja tárni azt, hogy egy adott helyzetben egy szándék, az hozzájárul-e a társadalmi békéhez vagy sem, de azt nem tudja, hogy az adott tagja a társadalomnak olyan szándékkal vagy csoportja olyan szándékkal legyen jelen a társadalomba, hogy inkább a társadalmi békét szolgálja, mint nem.
De azt azonban, és ezt a hétköznapi nyelv és a hétköznapi diskurzusban elősen benne van, hogy a társadalmi békétlenséghez kommunikációs eszközökkel nagyon is hozzá lehet járulni.
Így van, így van. Az eszköz az önmagában nem az, ami megold valamit, az eszköz lehet erre is, meg arra is. Hát a késsel lehet gumplit hámozni, és a hátadó is be lehet vágni, ja, ugyanazt a kést adott esetben. Tehát én azt gondolom, hogy itt ennél többről, vagy nem csak egyszerűen kommunikációról van szó, hanem sok minden egyébről. Most az egy kérdés, hogy a társadalom miért nem tud megnyugodni. Hogy miért van az, hogy az elmúlt 20 évben azt láttuk, hogy inkább több a békétlenség, mint kevesebb. Erre is csak azt tudom mondani, hogy annyi zűrzavar után, ami a Mohácsi vész óta Magyarországon előfordult, én szerintem sokkal több időt kell adni magunknak. Sokkal-sokkal több időt kell adni magunknak. Ahhoz, hogy ez valami fajta békéhez vezessen.
Idő mellett türelemre is szükség van, persze, de türelmet nem tudja segíteni egy, hogy mondjam, nem kifejezetten harcos és ártó szándékkal alkalmazott kommunikációs módszer.
Hát nyilván az ártó szándékkal alkalmazott kommunikációs módszer, ha sikeres, akkor ártó szándékú. Én mást mondanék. Én például azt gondolom, hogy sokkal kevesebb az ártó szándék. Sokkal kevesebb a kifejezetten mások ellen irányuló gonosz lépés, mint ahogy az időnként látszik. De van egy sereg egyéb dolog. Mondok egy példát a felsőoktatásból. Ebben az évben alá kell írni minden elsőes egyetemi hallgatónak egy hallgatói szerződést. Ebben a hallgatói szerződésben komoly dolgokról van szó, hogy nem mondjam kemény dolgokról. Például, hogyha 10 fél éven keresztül kap állami ösztöndíjat, akkor a végzés után 20 éven belül a 10 fél évnek a kétszeresét kell Magyarországon dolgozni. Még senkinek nem jutott eszébe, hogy ebbe a pillanatban az senki, élő ember Magyarországon nem tudja ellenőrizni, hogy dolgoztál-e, nincs munkakönyv, stb.
De ez és minden... hogy lehet erre kötelezni valakit?
Na de vannak jogi agályok. Hogy szerződése az, amit úgy adnak elét, hogyha nem írod alá, akkor nem járhatsz egyetemre.
Tegyük föl, hogy igen, de hogy fogják ellenőrizni ezt?
Ezt mondom. Na de még ezen túl is mondok egy érdekes dolgot. A szerződésben az van beírva, hogy 12 fél évet finanszíroznak. Ezt én józanul értem, hogyha 5 éves az egyetemi képzés összességében, akkor lehet az, hogy valaki bukik egy évet.
Igen.
És akkor az 12 fél év. Tehát akkor nem esik ki a dologból, hogyha van valami kisebb-nagyobb huncutság, vagy hiba a dologban.
Vagy szerencsétlenség.
Igen. Na de akkor mi van az orvosokkal, ahol eleve 12 fél éves a képzés?
Orvos nem bukhat meg.
Hát ugye a gyakorlat nem ezt mutatja. Na most... elmegy egy orvostan hallgató, és megkérdezi a megfelelő tanományosztályon, hogy kérem szépen, ezt én hogy értsem? És a következő a tanományosztály hiteles válasza. Magának ez 14-et jelent. De ide 12 van írva, de értse, úgyhogy ez 14. Na most ez miről szól? Ez arról szól, hogy septibe lett megcsinálva ez a hallgatói szerződés. Egy csomó dologra nem gondoltak, számtalan ilyen apróságot el lehet mesélni belőle, nem gondoltak. Nincsen jó végrehajtási utasítás, és a hallgatók ennek következtében az adott tanulmányi osztály előadójának még csak nem is a jó indulatára, hanem véletlenszerű diszpozíciójára vannak kiszolgáltatva.
És nem mennek vele semmire egyébként, akármi is.
Na most akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy különösebb ellenérdekeltség nélkül sikerült egy olyan konfliktust gerjeszteni, ami ugyan nagyon könnyen kiigazítható, már hallom, hogy újra fogják szövegezni ezt a hallgatói szerződést, nagyon jó, reméljük jobb lesz, mint a jelenlegi. Na de az, aki megkötötte, az utána kicserélheti a papírt? Vagy ő neki van egy gigszer az életében? Szóval az nincs egy ilyen gyors és nagy léptékű változtatásnál figyelembe véve, hogy nagyon sokféle szempontból lehet ugyanazt a dolgot szemlélni.
Mindjárt folytatjuk.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, Szó szót követ. A mikrofonnál
Györfi Miklós. A negyedik negyedbe kanyarodunk Horányi Özséb egyetemi tanárral, és mi alatt itt a szignál befejeződött, az sutta nekem, hogy egy dologról beszélnék még szívesen, mondjad.
Hát a kommunikáció oktatásáról természetesen, igen, de csak eszembe jutott, hogy az előbb beszéltünk a felsőoktatás modernizálásáról, hol tart, hol nem tart, mik a problémák, ez az autonómia és így tovább. Például hogyan lehet megállapítani, hogy melyik a jó felsőoktatási intézmény? Erre nincsenek mércék. Ez csak, ha nagyon primitíven akarok fogalmazni, és nem szívesen teszem, azt mondom, ez csak a piac dönti el. Nem így van egész pontosan, hanem nagyon bonyolult módon összemérésen lehet. De hogyan lehet ezt?
Bizonyos emberek szerint ilyen piac nem is létezik. Ez csak egy ilyen valami virtuál. Ez nem igazi piac.
Ez nagyon létezik. Ez nagyon létezik, és pontosan ezt akarom mondani, hogy összemérés. Az összemérés az azt jelenti, hogy van két olyan egyetem, amelyik hasonló, vagy éppen ugyanazokat a dolgokat. És akkor megnézik a mutatóit. Például, hogy hány hallgató megy oda. Hogy az ott végzett hallgatók 10 éven belül milyen karriert futottak be. És itt ezt értem én összemérésen. Magyarország olyan kicsi, hogy itt valóban nem tud felsőoktatási piac kialakulni. Részben az ország összlétszáma, részben az egyetemek száma, és részben az egyetemek nagyon különböző karaktere miatt. Itt egyetlen egy valódi megoldás van, be kell kapcsolni az európai felsőoktatási térségbe, a magyar egyetemeken. Erről 93 óta, amióta az első felsőoktatási törvény megszületett, folyamatosan szó van, de nem tud valóban megtörténni.
Miért nem tud? Nem tudnak, hogy mondjam, oda zárkózni ezek az egyetemek, vagy nincs szándék?
Azt nem tudom, hogy szándék van-e, vagy nincs, és ez nem is biztos, hogy szándék kérdése, hiszen egy egyetem azt mondja, hogy ha finanszíroznak engem, akkor én jól megvagyok magamban, tessék engem békébe hagyni. De hogyha egy egyetem kint van az európai térségbe, és az derül ki, hogy tőle a hallgatók elmennek 100 kilométerre odébb, és hozzá meg nem jön senki, akkor elgondolkozik.
Akkor rajta. Az gáz, ahogy mondani szokás.
Mi a feltétele ennek? Az, hogy a magyar egyetemek munkanyelve ne magyar legyen. Ez egy rémes dolog, amit mondok, de mondjuk például Hollandiába, például Finnországba, ezt meg lehetett valósítani.
Szoktál diploma osztókon részt venni?
Mert?
Mert hogy nagyon sokan olyan papírlapot kapnak, mert nincs meg a nyelvvizsgájuk.
Jó, ez egy sajátos magyar dolog, de azért legyünk őszinték, hogy a magyar oktatógárda sincs erre felkészülve.
Így van, természetesen.
Nem lehet mindent a diákokra tolni.
Természetesen.
Tehát ez itt egy új helyzetet kellene teremteni, és azt mondani, hogy 10 éven belül bevezetni azt, hogy Magyarországon a hungarológiai dolgokat leszámítva. Tehát nyilván magyar néprajzot nem kell se németül, se angolul oktatni, hanem magyarul. De azt, hogy matematikát, fizikát, adott esetben történelmet, és így tovább, hogy ezeket miért kell magyarul oktatni, kizárólag magyarul oktatni, ezt élő ember nem tudja fölfogni. Abba a pillanatban, hogy ezt meglépnénk, abba a pillanatban nagyon komoly helyzetek tudnának előállni, és ezek a kérdések mind megoldódnának.
Akkor a magyar egyetemek kin lennének a piacon, és folyton a mérlegen állnának.
Így van, ez biztos, hogy egy nagyon kellemetlen dolog, de ugyanakkor például a diákok számára nagyon fontos volna. Mondok egy konkrét példát. Hát ma például az Európai Uniónak a legsikeresebb felsőoktatási projektje a Tempus program. Tempusszal jönnek, mennek a diákok. Nekem is a Corvinusról rengeteg diákon megy ki. Majd
meg
visszajön.
Erasmusszal.
Meg jön vissza, és tulajdonképpen nem tudja beszámítatni azt, amit ott elvégzett. Tehát valójában nagyon kupálódik, mert gyakorolja a nyelvet, új helyzeteket lát.
Kultúrával.
Így van. Tehát csak haszna van belőle, de az egyetemi karrier, a társadalmi ráfordítás szempontjából ez egy kiesett idő.
Az előbb, amikor azt mondtad, hogy a hallgatói szerződésben ez a 12 év, meg nem tudom micsoda, benne van, erre szokták azt mondani, hogy ez valamiféle kommunikációs hiba. Itt vagyunk a kommunikáció oktatásának bevezetésének már 20 nem tudom hányadik évében, minden magára valamit adó intézmény, vállalat, kócerály tart fönn kommunikációs igazgatót, mindenkit spin doktorok készítenek föl arra, hogy elmondják ezeket a hablatyokat, amiket elmondanak. Én ezt igazi cső történetnek látom. Hogy látod te?
Sajnos nem vagyok mezőgazdász, és nem tudok igazán jó példát mondani. De nagyon szeretem a virágokat, és ezért úgy foglalkozom velük, főként a zöld növényekkel. Van olyan, melyeket ugyanakkor, ugyanúgy minden héten egyszer meglocsolom, mint a mellette levő cserébe levő virágot. Ez elszárad, az megél tovább. Azon egyszerű okból kifolyólag, hogy ez másfajta virág. Na most, hogyha mindent megpróbálunk egyenirányítani, akkor hol lesz, hol az esik ki? Hát most vigyük ezt vissza az egyetemi szférába. Azt mondod, hogy spin doktor, kommunikációs igazgató, és így tovább. Ezekre Magyarországon nincs valódi képzés. Tehát a kommunikációs szakképzés nem tart még ott, hogy ilyeneket képezzen. De nem, miért nem tartott? Mert igény sincs rá.
De mégis vannak.
Na de addig, hát persze, ez semmivel nem áll, hát ez egy a Feorba egy sor, hogy beírjuk, hogy van kommunikációs igazgató, és onnét kezdve föl lehet venni ilyen munkakörbe embereket. Nem arról szól a történet, hanem az a szakismeret, ami mondjuk egy kommunikációs vezetőnek meg kellene, hogy legyen, az nincs, nem igényelt. Megvannak ennélkül is. A látványos.
Egyébként szerinted kapható lenne?
Mi?
Ez a fajta tudás. Vagy ismeret.
Abban a pillanatban, hogy erre vonatkozóan komoly társadalmi megrendelés tudna lenni, akkor én szerintem az egyetemek erre rámozdulnának. Miért ne tennék? De nincs ilyen. Azon egyszerű okból kifolyólag, hogy ebbe a pillanatban nagyon kevés kivétellel, nagy multinacionális cégeket leszámítva. Nagyon kevés kivétellel megelégszenek azzal, hogy alkalmaznak egy embert, akinek az a dolga, mindegy, hogy hívják, hogy a dolog kommunikációra szól. És azt látják, hogy a forgalmukon meglátszik, növekedik. Hát akkor meg minek több? Ez az, amiről úgy beszéltem az előbb, hogy a társadalom szervezettség, a modernizációba elért eredmények még nem tartanak ott, hogy ezek a differenciálódások természetes módon megtörténjenek. Hát az egész kommunikációs szakma egyébként ettől, hogy is mondjam, csak sorvadozik.
Mennyi időt számolsz te arra, hogy ezek a dolgok valahogy kikényszerüljenek belőlünk?
Hát én nagyon reménykedek abban, már most ennek ugye nincsen éppen dagája ennek a dolognak, hogy az európai munkaerővándorlás, egyáltalán a határok és a szemellenzők további lebontása elhozza azt a dolgot, nem csak a nagy multinacionális cégeknél, hogy a valódi szakértelmekre is szükség van. Ez egy folyamat. Az, hogy mennyi idő, azt nem tudom megmondani. Én türelmetlen vagyok magamba, de magyar állampolgárként én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évben annyi jó dolog történt, kormányoktól teljesen függetlenül, vagy javarészt függetlenül, annyi jó dolog történt, annyit ment előre a társadalom, hogy a türelmetlenségre semmi okunk, és meg kell magunknak spendírozni még azt a 80-100 évet. Az apám annak idején 200-at mondott nekem.
Te megelégednél 80%-al is.
Hát nézd el, most vegyük komolyan a dolgot, tehát a viccet tegyük félre. Hát most olyan 30 év a nemzedékváltás.
Igen.
És akkor az kiderült nagyon sok történelmi összefüggésbe, hogy az unokák az első olyan nemzedék, akikkel lehetne már valamit kezdeni. Az a harmadik. Hát ebből a 60 év jön ki. Ebből elment 20.
Hát akkor még 30-40.
Igen.
Horányi Özséb volt a vendégem, a Corvinus Egyetem professzora, kommunikáció tanár. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettem veled.
Én is köszönöm az alkalmat.
Viszontlátásra, viszonthallásra.